24. fejezet. A Sierra Morenában történt kaland folytatása. A történet azt mondja, hogy Don Quixote a legnagyobb figyelemmel hallgatta a Sierra szerencsétlen lovagját, aki ekképpen szólt hozzá. Valóban, uram, bárki is ön, mert nincs szerencsém ismerni, köszönettel tartozom a velem szemben tanúsított udvariasságért. Szívemből óhajtanám, bár csak oly helyzetben volnék, hogy ne csupán jó szándékkal viszonozhatnám a szíves fogadtatást, melyben részesített. Azonban sorsom a jó szándékon kívül semmi egyebet sem hagyott, amit cserébe adhatnék a jó téteményekért. Az én óhajtásom pedig az, válaszol Don Quixote, hogy önnek szolgáljak, el annyira, hogy eltökéltem, mindaddig nem távozom ebből a helyiségből, amíg önt meg nem találom, és meg nem tudom vajon a fájdalomnak, mely önt rendkívüli életmódjának tanúsága szerint gyötri, lehet-e valami gyógyszere, s ha gyógyszert keresni kell, én felkutatom a lehető legnagyobb buzgalommal. Ha pedig az önboldogtalansága olyan, hogy minden vígaszt céltalan, kész vagyok arra, hogy tőlem telhetőleg önnel együtt sírjak és keseregjek, mert az is vígasz a szerencsétlenségben, ha részvétre találunk fájdalmunkban. S ha jó szándékom talán méltó valami viszont szívességre, kérem, uram, a nagy jóság nevében, mely egész valóján elömlik, esdekelve kérem arra, amit életében legjobban szeretett, vagy még ma is szeret. Mondja meg, kicsoda ön, s minő ok hozta ide, ebbe a magányba, hogy itt éljen és halljon, mint a vadállat, mert bizonyára meg fog halni ebben a környezetben, mely, amint modoras, egész egyénisége mutatja, semmiképpen nem illik önhöz. Én pedig, tette hozzá, esküszöm arra a lovagrendre, amelyhez méltatlan bűnös létemre is tartozom, s esküszöm a kóbor lovagság tiszteletére. Ha kérésemet szíves lesz teljesíteni, szolgálatára állok, tőlem telhetőleg hívem mindenben, amit állásom parancsolja, hogy vagy orvosoljam szerencsétlenségét, ha orvosolható, vagy önnel együtt sirassam, amint már előbb is ígértem. Az erdő lovagja a búsképűnek szavait halván egyebet se tett, mint újra meg újra végignézte tetőtől talpig, s amikor aztán megelégelte a nézést, így szólt hozzá. Ha adhat valamit ennem, kérem az Isten szent szerelmére, adjon, s majd, ha ettem, mindent megteszek, amit csak parancsolnak. Kész leszek így viszonozni irányomban tanúsított jó akaratát. Sancho a maga zsákjából, a kecskepásztor pedig tarisznyájából azonnal előszedett egyet-mást, amivel éjségét csillapíthatta a toprongyos, aki, mint efféle tébolyodott, mohón evett, szüntelenül tömte magába, habzsolta a falatokat. Közben sem ő, sem a körülállók egyetlen szót sem szóltak. Mikor aztán befejezte az evést, intett, hogy kövessék, és egy közeli szikla mögött elterülő zöld tisztásra vezette őket. Amint megérkeztek, a toprongyos leheveredett a fűre, a többiek is követték példáját, de minden szó nélkül. Végre a toprongyos kényelmesen elhelyezkedvén így kezdett beszélni. Azt akarják, uraim, hogy rövid szavakkal elmondjam véghetetlen szerencsétlenségemet. Meg is kell ígérniük, hogy gyászos történetem fonalát egyetlen kérdéssel, sem semmi egyébbel meg nem szakasztják, mert akkor az én elbeszélésem is félbeszakad. A toprongyos szavai azt az elbeszélést jutották Don Quixote eszébe, melyet fegyverhordozójától hallott, amikor nem tudta észbe tartani a folyóvízen átkelt kecskék számát, amire aztán az egész történet függőbe maradt. A toprongyos pedig eképpen folytatta szavait. Azért tettem ezt az előzetes megjegyzést, mert a lehető legrövidebben szeretném befejezni szerencsétlenségem történetét, hiszen, ha ismét emlékezetembe idézem, csak újabb meg újabb fájdalom gyarapítja szenvedésemet. Így hát minél kevesebbet kérdeznek, annál hamarabb elmondom, megjegyezve, hogy érdeklődésük kielégítésére semmi fontosabbat el nem hagyok elbeszélésemből. Don Quixote mindnyájuk nevében megígérte ezt, a toprongyos pedig eképpen megnyugtatva így kezdte elbeszélését. Nevem Cardenio, szülőföldem Andalúzia, családom nemes, szüleim gazdagok, s olyan az én szerencsétlenségem, hogy szüleimet is sújtotta, rokonaimat is érintette, jó módjokkal nem enyhítették, mert az ég csapásaival szemben mit sem érnek a földi javak. Szülőföldemen lakott az a mennyei leány. A szerelem tündöklően felékesítette. Lucinda álomszép volt, nemes kisasszony, és gazdag, mint jó magam, de sokkal szerencsésebb és kevésbé álhatatos, mint ahogy az én tisztességes szándékom megérdemelte. Szerettem, imádtam, bálványoztam Lucinda zsenge ifjú korát. Ő az ártatlanság volt. Fiatalságával és őszintességével szeretett engem. Szüleink ismerték vonzalmunkat, és nem volt ellenökre, mert belátták, nem lehet más vége, mint hogy hitves társakká legyünk. Egybekelésünknek családi s vagyoni állásunk egyenlősége is kedvezett. Ahogy felnőttünk, szerelmünk is kivirágzott, még végre Lucinda atya az illedelem megőrzése véget szükségesnek nem látta, hogy eltiltson házától, éppen úgy, mint ama tízbe szülei, akiről a költők oly gyakran énekelnek. Ez a tilalom lángot lánggal, vágyat vágyjal tetézett, mert bár a nyelvet elhallgattatták, a tollat el nem hallgattathatták, pedig a toll szabadabban közli a kedvessel, amit a lélek őriz, hisz a beszédet a szeretett lény jelenléte sokszor megzavarja, s elnémítja a leghatározottabb szándékot, a legmerészebb nyelvet is. Ó, egek! Hány meg hány levélkét írtam neki! Hány meg hány szerelmes, de mindig erényes választ kaptam. Hány dalt költöttem, hány szerelmes verset. Kiöntöttem szívem érzelmeit, lángoló vágyait, s emlékét becéztem ebekedve. Időn végre már közel voltam a kétségbeeséshez, és szívem majd szétszakadt sóvárgásában, hogy végre óhajtott s megérdemelt célomhoz juthassak, döntő lépésre határoztam el magamat. Arra, hogy megkérem atyától, törvényes hitvesül. Meg is tettem. De atya azt felelte, hálás köszönetet mond megtisztelő szándékomért, hogy családjához kívánok tartozni, mint hogy azonban atyám még él, a leánykérés az ő joga, mert ha netán választásom nem nyerte volna el az ő tetszését és beleegyezését, alattomban Lucinda nőül sem vehető, se nem adható. Megköszöntem szíves jóindulatát, mert úgy látszott igaza van. Atyámról pedig föltettem, hogy azonnal hozzájárul, mihelyt közlöm véle. Rögtön atyámhoz mentem hát, hogy elmondjam néki Lucinda atyának kívánságát. Mikor szobájába léptem, feltört levelet láttam kezében, mielőtt akár egy szót is intéztem volna hozzá, ezekkel a szavakkal nyújtotta át. Ebből a levélből láthatod, Cordenio, hogy Ricardo herceg mély kegyes jó akarod. Ez a Ricardo herceg, mint önök bizonyára tudják, uraim, spanyol grand, birtokai itt feküsznek Andalúzia legszebb vidékein. A levelet átvettem, s elolvastam. Csak ugyan oly sürgető volt, hogy magam sem helyeseltem volna, ha atyám megtagadta volna a herceg kívánságát, hogy engem rögtön küldjön hozzá, mert azt óhajtja, hogy idősebb fiának ne szolgálja, hanem társalkodója legyek, ő viszont megígéri, olyan helyzetet biztosít nekem, hogy méltó lesz a nagyra becsüléshez, melyel irántam viseltetik. Elolvastam a levelet, s elnémultam. Kivált midőn atyámtól ezeket a szavakat kellett hallanom. 3 nap múlva távoznod kell, Cardenio, hogy a herceg kívánságát teljesítsd, s adj hálát Istennek, mert olyan utat nyit számodra, melyen elnyered, amit nem kétlem, meg is érdemelsz. E szavai után még atyai jó tanácsokat adott, távozásom órája közelített. Egy este találkoztam Lucindával. Elmondtam mindazt, ami történt. Hasonlóképp cselekedtem atyával is, egyszer s mint kérve, várjon egy ideig, s halassza el leánya férjhez adását. Én pedig megtudom, hogy Ricardo hercegnek mi szándéka van velem. Ő megígérte, s leánya is megfogadta 1000 esküvéssel és fuldokló zokogással. Én tehát Ricardo herceg lakóhelyére utaztam. Oly szívesen fogadott, s oly előzékenyen bánt velem, hogy a hercegi ház régebbi szolgái féltékenyen néztek, mert azt hitték, hogy kegyével és jóságával az ő előmenetelük lovására tüntet ki a herceg. Jöttömnek azonban, senki jobban meg nem örült, mint a herceg második fia, Fernando, egy igen vidám, nagyúri, bőkezű és szerelmes természetű ifjú. Csak hamar oly szoros barátságot kötött velem, hogy közbeszéd tárgyává lettünk. s habár a herceg is kedvelt, és jó szívvel volt irántam, annyira mégsem ment a nyájasságban és szeretetben, mint Don Fernando. És amint rendesen történni szokott, hogy két barátnak nem lehet olyan titka, melyet ne közölnének egymással, az a viszony pedig, melyben Don Fernandóval álltam, a legszorosabb barátsága lett. Minden gondolatát elmondta, kiváltképpen pedig szerelmét, mely néki nem kevés nyugtalanságot okozott. Egy pór leánykába volt szerelmes, aki atyának jobb ágya, de amellett igen vagyonos szülők gyermeke volt, s oly szép, oly szemérmes, oly okos és erényes, hogy aki csak ismerte, nehezen tudta volna megmondani, hogy jó tulajdonságai közül melyik a legkiválóbb és legmegnyerőbb. A szép pór leányka annyira elbűvölte Don Fernandót, hogy a leánykáért, ártatlansága meghódításáért arra is kész volt, hogy szavát adja, feleségül veszi, tudván, hogy másként teljes lehetetlenség célt érnie. Nekem a barátság kötelességemé tette, hogy a lehető leghelyesebb okokkal s a legtalálóbb példákkal eltérítsem szándékától. Látván azonban, hogy nem érek célt, elhatároztam, hogy mindent felfedek atya Ricardo herceg előtt. Ám de Don Fernando, aki épp oly ravasz volt, mint eszes, gyanút fogott, s tartott tőle, hogy én, ha hűséges akarok szolgálnója lenni, nem hallgathatom el, ami uramnak, a hercegnek a becsületét oly közelről érinti. Ha tehát engem félrevezessen és elnémítson, azt mondta, nem tud semmi más módot, hogy a szép leányt, aki annyira rabul ejtette, kiverje fejéből, csak ha néhány hónapra eltávozik közeléből. Ezt az időt töltsük el együtt, az én szüleim házánál, s a herceg előtt azt hozok fel ürügyül, hogy Don Fernando néhány szép lovat akar vásárolni az én szülővárosomban, mert a világ legszebb paripái ott tenyésznek. Alig értesültem erről saját szerelmem ösztönzésére tervét, az elképzelhető leghelyesebbnek mondtam, bár tudtam, hogy szándéka nem tiszta. Helyeslésére azonban az indított, hogy így a legkínálkozóbb módon és alkalmam nyílott, hogy viszont láthassam Lucindámat. Ettől a gondolattól s kívánságtól áthatva helyeseltem a tervet, sürgettem kivitelét, s tanácsoltam, hajtsa is végre a lehető legrövidebb úton, mert a távollét jótékony hatása a legforróbb vágyat is lehűti. Mikor ő engem így elámított, amint utóbb megtudtam, a porleánykát már megkapta a férj jogán, és csak az alkalomra várt, hogy a felelősség elől elinaljon, mert rettegett, hogy atya értesül meggondolatlan tettéről, és haragra gerjed. Azonban a fiatal embereknél a szerelem legtöbbször nem egyéb, mint étvágy, és ha kielégül, megsemmisül az, ami szerelemnek látszott, mert nem mehet tovább a természet szabta határnál, s az igazi szerelemnek nem ez a határa. És, amint rendesen történni szokott, Don Fernando vágyai is lecsendesültek, amikor megnyerte a porleánykát. Lángja kihűlt, előbb színleg azért óhajtotta a távozást, hogy gyógyulást találjon, de most valóban menni akart, hogy meneküljön kötelezettségei elől. A herceg megadta az engedelmet, s engem rendelt melléje úti társul. Megérkeztünk szülővárosomba, s atyám a rangjához méltóan fogadta Don Fernandót, én meg Lucindához siettem. Láttára szerelmem, bár eddig elé sem aludt el, el sem hamvadott, újra lángra lobbant, amit vesztemre Don Fernandónak is elbeszéltem, mert azt hittem, hogy irányomban mutatott bizalmas barátsága kötelez erre. Annyira dicsértem előtte Lucinda szépségét, kedvességét és okosságát, hogy magasztalásom kíváncsivá tette, s látni óhajtotta a leányzót, aki így jeles tulajdonságokkal ékeskedik. Kívánságát szerencsétlenségemre teljesítettem. Egy este megmutattam neki gyertyavilágnál a lánykát, az ablakon keresztül, melynél rendesen találkozni szoktunk. Alig pillantotta meg így, könnyed pongyolában, minden eddig látott szép leányt elfeledett, elnémult, vidámságát elvesztette, elkomorult, s végre a legszerelmesebb lőn, amint majd ki fog tűnni szerencsétlenségem elbeszélésének folytában. S hogy szerelme még lángolóbbá legyen, melyet előttem ugyan leplezett, csak magának az égnek tárta fel, a sors úgy akarta, hogy egyszer a leányka egy levélkéje jusson keze közé, melyben Lucinda arra bátorított engemet, kérjen meg a kezét atyától. Ez a levél olyan elmés, olyan szerény, tartózkodó, de azért olyan szerelmes hangú volt, hogy midőn Fernando végigolvasta, kifejtette, hogy Lucindában több a báj és értelem, mint a világ minden nőjében együttvéve. Be kell vallanom, hogy bár beláttam, mély méltán magasztalja Don Fernando Lucindát, nem örültem, hogy az ő ajkáról hallom ezt a dicséretet. Félni kezdtem tőle, és gyanakvó lettem vele szemben. Mert nem múlt el egyetlen pillanat, hogy ne Lucindáról akart volna beszélni, és mindig ő rá fordította a szót, ha a hajánál fogva kellett is szóba hozni. Ez, mit tudom én, minő féltékenységet keltett föl szívemben, nem azért, mintha Lucinda hűségének és jóságának megtántorodásától féltem volna, hanem szomorú sorsom akarta, hogy előre rettegjek attól, aminek be kellett következnie. Don Fernando mindig el akarta olvasni Lucindának írt leveleimet, és az ő válaszait is, azzal az ürüggyel, hogy szellemes levelezésünk neki igen nagy élvezetet szerez. Történt egykor, hogy Lucinda egy lovagregényt kért tőlem olvasmányul, minőkkel különösképpen szeretett foglalkozni, és ez éppen az Amadis de Gaula volt. Alig hallotta meg Don Quixote, hogy lovagregényeket említi, azonnal közbeszólt. Ha kegyelmed már elbeszélése elején megemlíti, hogy a nemes Lucinda kisasszony a lovagregényeket különösképpen kedveli, fölösleges lett volna minden egyéb magasztalás, hogy szellemének fensége felől meggyőződjem. Mert bizonyára nem lehetne olyan fenkölt, ami nőnek önfestette, ha egy kellemes olvasmányokban nem gyönyörködnék. Felesleges egyetlen szót is vesztegetnie az ő szépségének, értékének és szellemének dicsőítésére, mert mihelyt hallottam, hogy kedveli ezeket az olvasmányokat, én azonnal tudtam, hogy ő a világ legszebb és legértelmesebb hölgye. Igen, szerettem volna, uram, bár Amadis de Gaulával együtt, azt a jó Don Rogel de Grecit is elküldte volna kegyelmed, s tudom, hogy Lucinda kisasszony igen nagy élvezetet talált volna Garaidában és Garajában, és Darinel pásztor elmészségeiben, valamint pásztori költeményei bámulatos verseiben, ahogy ő maga zengi és adja elő a lehető legteljesebb kellemmel, szellemmel és fesztelenséggel. Egyéb iránt lesz még rá alkalom, hogy ezt a hibát jóvá tegyük. A jóvátételre nem kell semmi egyéb, mint hogy kegyelmed szíves legyen eljönni hozzám, s én többet adhatok, 300 könyvnél is. Valamennyi szívem gyönyörűsége, s életem legdrágább kedvtelése. Ám bár azt hiszem, hogy ma már nincs meg belőlük egyetlen egy sem, s ezt a gonosz és irigy varázslók álnokságának köszönhetem. Most pedig bocsásson meg kegyelmed, amiért megszegtem fogadásunkat, hogy elbeszélését félbe nem szakasztjuk. Azonban, ha én a lovagság visel dolgairól, vagy kóbor lovagokról hallok, annyira nem tudom megállni, hogy közben-e szóljak, mint a napsugara, hogy ne melegítsen, és a holdvilág, hogy harmatot ne hintsen. Azért tehát még egyszer bocsánat. Folytassa, mert most ez a legfontosabb. Amíg Don Quixote e szavakat mondá, Cordenio a mellére hajtott a fejét, s úgy látszott, mély gondolatokba merül. S bár Don Quixote újra meg újra kérte, folytassa az elbeszélést, sem fejét föl nem emelte, sem egy szóval nem válaszolt. Végre jó hosszú idő múltán feltekintett, s így szólt. Nem tudom kiverni a fejemből. És nincs-e világon senki olyan, aki kiverje, sem olyan, aki meg tudna győzni az ellenkezéről. És bizony ostoba is, aki mást vall és mást gondol, mint hogy Madásima királyné az ágyasa volt, a magaz Elizabeth mesternek. Az égre mondom, ez hazugság! Kiáltott fel Don Quixote haraggal, s heves felindulással, mint rendesen szokott. És ezt állítani a legnagyobb gonoszság, vagy jobban mondva, a legnagyobb gazság. Madásima királyné a legtökéletesebb úrinő volt. És ugyan, hogy lehetne feltenni így fenségről, hogy olyan ember nyúzónak ágyasa legyen? Aki pedig mást állít, alávaló módon hazudik, amiről kész vagyok meggyőzni, gyalog vagy lóháton, éjjel vagy nappal, vagy amiképp csak kedve tartja. Cardenio, kit akkor már ismét az őrület rohama lepett meg, merőn nézett rá, és nem tudta folytatni az elbeszélést. Azonban maga Don Quijote sem hallgatta volna tovább, annyira felbőszült azon, amit Cardenio Madásima királynéről mondott. Igazán különös. Annyira szívére vette ezt a dolgot, mintha a királyné tulajdon kedvese lett volna. Ilyenné tették átkozott könyvei. Mikor Cardenio, ki, amint már említettük, ismét megzavarodott, hallotta, hogy még hazugnak, gaznak, s más hasonlónak mondják, megsokalta a tréfát, felragadott egy kezeügyébe eső kődarabot, s úgy melbevágta vele Don Quijotét, hogy a lovak hanyatt esett. Sancho Panza, látván mély gonoszul bánnak urával, ökölbe szorított kézzel rohant neki a bolondnak, a toprongyos azonban egyetlen ökölcsapással leterítette, s aztán rávetette magát, és kényekedve szerint törte zúzta bordáit. A kecskepásztor a fegyverhordozó segítségére sietett, de maga is éppen úgy pórul járt. Mikor aztán a toprongyos valamennyit leverte és eldöngette, nagy nyugalommal otthagyta őket, s eltűnt az erdő sűrűjében. Sancho feltápászkodott, s dühében, hogy így ok nélkül elpáholták, a kecskepásztoron akart bosszút állani, mondván, ő az oka mindennek. Miért nem figyelmeztette őket, hogy ez az ember időnként így megháborodik? Mert ha ezt tudják, bizonyára lesz rá gondjuk, hogy óvakodjanak. A kecskepásztor azonban azt felelte, hogy ő bizony megmondta, és ha Sancho nem hallotta, ő nem tehet róla. Erre megint Sancho felelt, arra meg a kecskepásztor, és a sok feleselgetésnek az lett a vége, hogy egymás szakállába kaptak, s úgy megtépték, öklözték egymást, hogyha Don Quijote békéltetően közben nem rép, emberhalál lesz a vége. Ne bántson engem kegyelmed, búsképű lovagúr, mondta Sancho, aki tovább markolázta a kecskepásztort. Ez nincs lovaggá ütve, hanem csak olyan paraszt, amilyen én. Így hát, kényem kedvem szerint egyenlítem ki a számlát, ököllel ököl ellen, amit becsületes emberhez illik. Az igaz, válaszol Don Quijote, de én tudom, hogy nem oka semminek. Ezzel aztán lecsendesítette őket, s megint azt kérdezte a pásztortól, nem lehetne-e valami módon felkeresni Cardeniót, mert rendkívül szeretné megtudni tőle történetének végét. A pásztor megint csak azt felelte, amit először, hogy semmi bizonyosat sem lehet tudni, hol és merre tartózkodik. Azonban, ha a lovag sokáig itt barangol a vidéken, okvetlenül találkozik vele, vagy józan, vagy háborodott állapotban.